Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek titeket. Úrvacsora Isten tiszteletünk alkalmából a zsidókhoz írott levél 9. fejezet 14. versét választottam. Úgyhogy akinél van Biblia, az nyissa ki a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből a 13.-14. verset. A 13-at azért olvasom fel, hogy a 14. is érthetőbb legyen. Mert ha a bakoknak és a bikáknak vére, meg a tején hanva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy megértsük ezt a Biblia verset, egy kicsit érdemes lenne más Biblia versekkel is megvilágítani, illetve az előzményeit, és Krisztusnak az áldozatára a proféciák és a szentírás más összefüggései alapján is rávilágítani, csak nagyon röviden. Pál apostol azt írja, hogy Krisztusnak a vére, amely a Golgotán kifolyt, megtisztítja a lelkismeretünket a holt cselekedetektől. Vannak holt cselekedeteink ezek szerint, és a lelkismeretünknek meg kell tisztulni. Miért? Hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mit jelent ez? Hogyan kell ezt érteni helyesen? Krisztusnak a vére jelképes értelemben tisztítja meg a szívünket. Ugyanis Péter apostol azt írja az első levelében, hogy Krisztus, ami bűneinket maga vitte fel a testében a keresztfára, de fölvitte a testében a fára. Ézsaiás 53. fejezetében pedig a proféta által így szól az Úr, és így jövendől, az Úr mindnyájunk vétkét ő rá vetette. Kire? A Messiásra, Krisztusra. Az Úr mindnyájunk vétkét ő rá vetette. Továbbá, népen bűneiért lett rajta büntetés. Mármint a Messiáson. Továbbá, ő megsebesítetett a mi bűneinkért. Vagy őt a mi bűneinkért szúrták át. Krisztusnak tehát a vére azért folyt ki, mert a bűneinket felvitte a testében a keresztfára, és az érte járó büntetést elszenvedte. A végső büntetést a bűneinkért Krisztus elszenvedte. És mivel bűntelen volt Krisztus, és azt írja a profécia is, és az evangéliumok is egyértelműen tanúságot tesznek arról, hogy álnokság nem találtatott a szájába, sőt az Isten királyi széke előtt fedhetetlen volt. Ki az, aki közületek engem bűnnel vádolhat, kérdezte Jézus. És jogosan senki nem vádolhatta őt bűnnel. Amikor a Gecsemáni kert felé mielőtt ment, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Nem tudott Krisztusban horgot vetni, nem tudta Krisztust elbuktatni. Tehát mivel Krisztus bűntelen volt, ezért tudott helyettes áldozat lenni. Testvéreim, ő halt meg a második halállal helyettünk, hogy mi örök életet nyerjünk a Krisztusba vetett hit által. Olyan könnyen ki tudjuk mondani, hogy Krisztus meghalt a második halállal helyettünk, de fogalmunk nincs, hogy mit jelent a második halállal meghalni. A második halál borzalmait elszenvedni a kereszten. Semmit, de nincsen erre fogalmunk, és nem is értjük igazán. Az Atya a bűneinket ráhelyezte Krisztusra, a te bűneidet, az én bűneimet, a világ minden bűnét. Krisztus bűnhordozó lett. El tudjuk ezt képzelni, mit jelentett a bűntelen Krisztusnak, aki teljesen bűntelen volt, és semmilyen szinten a bűnnel szóba nem állt, és az Atyával áldott, meghitt, folyamatos kapcsolatot létesített és tartott fenn, hogy ő ráhelyezte az Isten, az ő testére, a mi bűneinket. El tudjuk ezt képzelni, mit jelentett ez Krisztusnak? Hogy ő magára vette a világ bűneit. Kedves testvéreim, földi világunkban nincsen arra hasonlat, vagy legalábbis én nem tudok, milyen lehetett Jézusnak magára venni a te bűneidet, az én bűneimet, és érte a végső büntetést elszenvedni. Ha azt mondanám példaként, hogy valakinek az izzadt, mocskos ruháját magadra kéne vegyed. Meg sem közelíti azt a bűnhordozást, amit Krisztus elviselt. Vagy ha egy ólom kabátot kéne magadra vegyél, amely teljesen lenyom és összeroskadsz alatta, ez sem fejezi ki a lényeget. Bár az ólom mérgező, és a súlya lenyom, a bűn mégis másként mérgező, és másként nyomta és törte össze Krisztus szívét. Isten viszont megengedte, hogy a bűn következtében mi is szenvedjünk. Elsősorban a mások bűnei következtében szoktunk szenvedni, hogyha valaki megbánt minket. Így részesedünk ebben a fájdalomban. És amikor az Isten megadja a bűnbánatot, akkor a saját bűneink miatt is tudunk szenvedni, és tudjuk azokat őszintén bánni. Tehát Isten mégiscsak részesít minket valamelyest, hogy fölfogjuk azt, érzékeljük a lényünkben, a szívünkben, hogy mit jelent az, hogy Krisztus értünk szenvedett. Valami keveset megértsünk belőle. Például némelyek összetörnek a házastársuk hűtlenségétől. Mások sebet kapnak a hálátlan gyerekeiktől. Össze lehet törni? Egy életre össze lehet törni, nem? Vagy az Isten megengedi, hogy a bűn következményeként a halál elszólítsa rendre azokat, akiket szeretünk. Mély fájdalom ez? Nagy fájdalom. Ezek megrázzák az embert. Továbbá már nem is kell részleteznem a példákat, ennyi is elég, hogy valamit megértsünk abból, hogy Krisztus előbb szenvedett, Krisztus mindenkinél jobban szenvedett, testi, lelki kínokat élt át a kereszten, és már a Gecsemáni kerttől fogva, ahogy az Isten jelenléte eltávozott tőle, és az Atya ráhelyezte a világ bűneit, vére verítékezett, és haláltusát vívott, testvéreim, és ezt önként vállalta, értük, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert az ő értünk kifolyt vére megtisztítja a lelkismeretünket. Ugye ez az alapige, hogy Krisztusnak a vére megtisztítja a lelkismeretünket a holt cselekedetektől. Miért? Hogy szolgáljunk az élő Istennek. Hogyan kell ezt érteni? Kedves testvéreim, gondoljunk arra, hogy mindannyian a bűn világában nőttünk fel. Még akkor is, hogyha a Jóisten egy áldott családot adott nekünk. Egy jó családi körülményeket. A legtöbb embernek már ez sem adatik meg. De akkor is. Mégiscsak a világnak a gondolkodása érvényesül, és hatással van ránk, és ez meghatározza gyakran legtöbb ember életét. Te becsaptál engem? Átvertél? Hazudtál? Megloptál? Bíztam benned, és te visszaértél ezzel. Te összetörted a szívemet, többet nem akarlak látni. Sokan ismerik ezt az érzést, és azt az ösztönös reakciót, ami a lelkünkben ilyenkor felmerül. De testvéreim, amikor így fogadjuk ezt a helyzetet, akkor bűnre bűnnel válaszolunk. És még inkább megkeményedünk. Hát ezek azok a mindennapi, hétköznapi életből, a világból és az ösztönös emberi természetünkből fakadó reakciók és fakadó értékrend, amelyek az összes embert vagy a legtöbb embert meghatározzák. De testvéreim, amióta mi Krisztus hívők lettünk, nem engedhetünk a bűn családságának, hogy az tönkretegyen bennünket és tönkretegyük egymást. Krisztus ezek miatt már meghalt. Krisztus ezek miatt már szenvedett. Krisztus ezek miatt Istentől való teljes elhagyatottságot élt meg, amit mi soha nem fogunk átélni, aki Krisztusban maradnak. De Krisztus az Istentől való teljes elhagyatottságot élte meg. Krisztus a bűneim miatt az Isten haragjától úgy szenvedett, mint mikor, ez csak egy hasonlat, mint mikor egy nagy erejű villám a fába belecsap. És ezt ártatlanul vállalta. Hogyha ezt szemléljük, testvéreink, hogyha ezt, hogy Krisztus mit vállalt értünk, hogyha ezt tartjuk szemünk előtt, és ezen gondolkodunk, és élünk ez szerint, akkor ez a viszony fogja meghatározni a kapcsolatunkat. Krisztusnak az áldozata fogja meghatározni, hogy hogyan éljek ebben a világban, és már nem az az értékrend, amit magamba szívtam, akár jó volt az, akár csak részben volt jó. Mert mindenkinek ott van az életében az, amit le kell tenni, mert minden embernek szüksége van megváltóra, akkor is, hogyha egy kiváló családba született bele. Minden embernek szüksége van megváltóra. Mindenkinek vannak olyan gondolatai, amit fogjuk el ejteni Krisztusban. Mindenkinek vannak olyan érzései, amit át kell adni Krisztusnak. Mindenkinek vannak az ösztönös emberi természetéből olyan vágyai, amelyek megtisztulásra szorulnak, és amelyeket át kell adni a Krisztusnak. Amint arra gondolok, hogy Krisztust az én bűneim ölték meg, ugyanis ugye értem is eljött volna, mert ha csak egy ember is hisz Krisztusban, akkor azért Krisztus eljött volna, és meghalt volna. Ha erre gondolok, akkor már nem lesz meghatározó az, hogy a másik ember hogyan viszonyult hozzám. Nem a lelki sebeim szerint fogok viszonyulni a ő hozzá és a többi emberhez, hanem ahhoz, ahogy Krisztus én hozzám viszonyult. Ahogy nekem megbocsájtott, ahogy engem fölemelt, ahogy hozzám viszonyult, és ahogy minden emberhez viszonyul. Krisztusnak a példája az egész emberi történelemben messze kimagaslik, és olyan magasságokat ér el, hogy senki nem tudja utolérni. Tekintsünk ő rá. Ő a legtökéletesebb példaképünk. Ő a mi üdvözítőnk. Testvéreim, és ezen kívül a történelemből akárhány jó példát hozhatunk föl, mert vannak jó példák, de mindenki közülük megváltásra szorult, és mindenki közülük meghalt. De Krisztus föltámadt és él. És közben jár értünk. Oda járulhatunk a színe elé, és azt mondhatjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál érte. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Következő, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ahogy Pál apostol a damaszkuszi úton mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ismerjük fel minden nap, hogy mit akar az Isten velünk. Ugyanis Krisztus feltámadt és él, többé nem hal meg, ott ül az Atya jobbján, teljes isteni dicsőségben és hatalomban, és bizony, minden ember életét megvizsgálja, az enyémet is és a tiédet is, meg fogja vizsgálni, hogy engedtünk-e a Szentlélek befolyásának. Befogadtuk-e az ő szent igéjét? Tekintettünk-e ő rá? Szívünkre vettük-e az ő áldozatát, és ennek milyen gyümölcsei vannak, vagy vannak-e gyümölcsei az életünkben, vagy nincsenek? Testvéreim, Krisztus áldozata a lelkiismeretünket is megtisztítja, legalább kétféle értelemben is. Hogyan tisztítja meg? Egyrészt megtisztítja, hogy ne az emberi bűnök, bántások szerint reagáljunk és éljünk úgy, mint akik nem ismerik Krisztust, hanem úgy, mint akik ismerik őt, ismerik és értékelik az ő áldozatát, igénylik a közbenjárását, igénylik a bocsánatot, a segítséget, a védelmet, az örömet, az életet, a szent lelket, a szeretetet. Úgy viszonyuljunk, tehát ebben segít, ebben tisztul meg a lelkiismeretünk, mert ameddig önigazultan azt mondjuk, hogy hát ez nem egészen úgy volt, bocsánat, hát addig nincs megtisztul a lelkiismeretünk. Tehát segít ebben a Szentlélek, segít Krisztus áldozatára való rátekintés, hogy ez értem történt, és nekem is szembe kell nézni önmagammal. De milyen jó, hogy nem vagyok magamra hagyva. Hanem amikor szembenézek önmagammal, akkor ott áll előttem az én megváltóm. És nem kell összeroskadnom, de nem is kell saját magamot igazolnom, ő fog igazolni. Ahogy megvallottam a bűnömet, azonnal fölemel. Mi történt, amikor Dávid megvallotta a bűnét? Egy év után? Mit mondott Nátán neki? Nátán próféta? Az Úr is elvette a bűnödet. Nem fogsz meghalni. Azonnal. Az ige csak addig vádol, ameddig megvallod a bűnödet. Utána Krisztus melléd áll, és akkor a sátán hiába vádol, mert te megmenekültél. Te az Isten védelme alatt állsz, és senki nem kezdhet ki tégedet, ha a bűn nem tud kikezdeni. Másrészt megtisztítja a lelkiismeretünket abban az értelemben is, hogy tetteink, szavaink, gondolataink Istennel együtt szülessenek meg. Tehát ne csak a reakcióinkban, ne az ember-embertárs iránti viszonylatban, ahogy velem bántak, én is ne úgy bánjak, és úgy fogadjam azokat a bántásokat, ahogy Krisztushoz méltó, hanem amikor én cselekszem, amikor én gondolkodok, vagy amikor ilyen helyzetekbe kerülök, akkor ez Krisztussal, Istennel együtt szülessen meg, hogy mindig elnyerhessem az ő tetszését, és akkor azok nem lesznek holt cselekedetek. Ha egy gondolat, ha egy szó, egy tanúságtétel, bármi, egy cselekedet, egy szolgálat, ha Istennel együtt születik meg a lelkemben, és az ő erejéből azt el tudom végezni, és Istennek adom meg a dicsőséget, akkor az már nem holt cselekedet, testvérei. Hanem az, az már az Isten dicsőíti meg. Ez az az állapot vagy életforma, amelyről Pál apostol ezt írja. A Galatákhoz írott levél 2. fejezet 20. versében. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Tehát ezt személyesen ide kell vegyük ide a lelkünkre, hogy személyesen, hogy szeretett engem, és önmagát adta érte. És minden nap ez legyen előtérve. És ne engedjük, hogy a mindennapok taposómalba a feladatok, a nem tudom mik, azok eltereljék a figyelmünket, hanem ezeket teljes odaadással, Krisztusért és Krisztussal együtt vigyük végbe. És szelektáljunk, hogy mi a fontos, és ne engedjük, hogy a feladatok, vagy a gondok magunk alá temessenek. Már nem Istentől elszakadva, a bűn igájától nyögve és sóhajtozva élek, hanem Krisztus édes igáját magamra véve. Miért édes ez az iga? Krisztus szeretetétől édes. És erre szükségem van, erre az igára. Édes és gyönyörűséges. Ennek a szeretetnek a fényében már nem azt nézem, hogy hogyan bántak velem, hanem azt, hogy az én megváltóm szeretett és önmagát adta érte. És én ne bánjak úgy az embertársaimmal és a hittestvéreimmel, ahogy velem bántak. Én ne bánjak úgy. Mert Krisztus magához emelt, és méltóságot adott, és megtanított szeretni, akkor én is szeressek és bocsássak meg. Ezért én is szeretem őt, Krisztust, és általa minden embert, különösen a hittestvéreimet. Mert ők is testvéreim, mindegyikünk csak ettől a szeretettől gyógyul meg. És csak így szolgálhatunk örömteli szívvel, jó gyümölcsöket hozva a jó Istennek. Szívből kívánom, hogy Krisztus halálára való emlékezés megtisztítsa a lelkismeretünket, a gondolkodásunkat, az érzelmeinket, az akaratunkat, hogy teljes szívvel, teljes elmével és minden erővel tudjuk szeretni a jó Istent, és szolgáljuk embertársainkban Krisztust. Amen.